Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Dénes Ferenc szerdán reggel érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A 2016-os és a 17-es sportévről is beszélgetünk. Elsősorban természetesen közgazdasági szempontból, de hát nem lehet megkerülni az egyéb kérdéseket. Hogyha csak 2016-ot nézzük, a magyar sport szempontjából mennyire volt sikeres ez az esztendő?
Kevéssé tartom sikeresnek, ezt jelzi is azok a problémák, feszültségek, amelyek már nem csak a felszín alatt, hanem a felszínen is megjelennek. Részben szervezeti változások is jelezték ennek a problémáknak a megjelenését. Értem ez alatt például ugye a teljes sportirányítás átszervezését, a szövetségeken belül kiérezett helyzetet, de azt kell mondjam, hogy a sportsikerek is nagyon felemásra sikerestek, hiszen egyébként volt egy jónak minősíthető olimpia, de ennek emögött strukturális problémák látszanak, és ugyanúgy azok a nagy sikerek, amik ebben fürdőzünk, hát néhány versenyzőhöz, csapathoz, műhelyhez köthető.
Mi volt a legnagyobb kudarc ennek az évnek? Kezdjük ezzel.
Szerintem a labdarúgásunk megint, nekem a labdarúgás volt a legnagyobb csalódás.
Az, hogy nem sikerült pénzre váltani az Európa-bajnokság szereplését?
Igen, ahogy fel is konferálta, ugye az én szemüvegem, az mindig a sportközgazdaságtanról szól, a pénzről szól. Nekem az nagyon nagy csalódás, hogy az a típusú eufória, ami megjelent nyáron a labdarúgás környékén válogatottnál, az mennyire nem ment át a klubfutballra, semmilyen, úgy tűnik legalábbis most, hogy semmilyen formában nem sikerült ebből profitálni.
Mi lehet ennek az oka?
Azért az több nincs ilyen, egy ok van, több ok van. Az egyik az, hogy azért nagyon mérőn indul a magyar labdarúgás. Nem feltétlenül szakmailag ez nem is értek, hanem azt a kultúravesztést, azt a pozícióvesztést, amit az elmúlt évtizedekben elszenvedett a labdarúgásunk, azt nem lehet három meccs alatt behozni. Én is azt hittem, hogy be lehet, vagy legalábbis valamit lehet ebből, de nem lehet. Tehát az a típusú reputáció, amit egy viszonylag jó Európa-bajnoki szereplés jelentett, azt azonnal elsöpörte az idézőjelbe szokásos nyári klubfutball sikertelenség. A játékosaink nem voltak jobban kelendőek, csak pont annyira, amennyire a pénz bekerült az európai futballba, és most már mindenkit vásárolnak, aki él és mozog. Ugye ez hasonlít a digitális fotózáshoz, hogy most minden képet ellövünk, mert legfeljebb kitöröljük, hogyha nem, jó, most nagyon csúnyán hangzik, hogyha emberekről így beszélünk, de ténylegesen erről van szó. Lecsökkentek a kockázatok, mert akkor a pénz van a rendszerben, és hát nagyon, nagyon nagy csalódás, hogy a nézőket továbbra sem sikerült megszólítani Magyarországon a futballba. A válogatottnak van egy típusú márka értéke és értéke egyáltalán, de a klubfutball tovább egy tapottat sem mozdult előre.
Ugyanakkor például a német Bundesligában ebben a szezonban is voltak olyan magyar játékosok, akik kiemelkedően szerepeltek, gondolok itt akár a kapus Gulácsi Péterre, de Huszti Szabolcsnak is volt jó meccse. Más kérdés, hogy ő például a válogatottban már évek óta nem szerepel. Ezeket a sikereket, tehát hogy mondjuk egy top bajnokságban, mint a német Bundesliga, egy magyar játékos jól szerepel, mennyire sikerülhet általánossá tenni? Van egyáltalán az egész magyar futballra érdemi jelentősége?
Megint azt tudom mondani, hogy elvileg kell lennie, csak évek óta szajkózom ezelőtt a mikrofon előtt, meg sok más mikrofon előtt is, hogy van egy törvényszerűsége, logikája a sportközgazdaságtannak, és az, hogy a matematikának, a fizikának van, ezt úgy mindenki érti egy általános műveltsége, hogy a társadalomtudományosban is stohasztikusan működnek ezek a törvények, ezt nehéz elfogadni, különösen akkor, ha azt látjuk, hogy nem működnek. Tehát elvileg meg kéne jelennie, hiszen jól szerepelnek, és hadd tegyek még hozzá valamit, nem csak a játékosokról van szó, hanem Dárdai Pálról és Lőv Zsoltról is van. Két olyan szakvezetőről beszélünk, akik úgy tűnik, nyilván az azért a magyar sajtót kicsit rózsaszínűbb a szemüvegem, mint általában, de úgy olvassuk, hogy meghódították Németországot, tehát részesei egy nagy sikernek. Ez különösen értékes, hiszen a játékosaink idézőjelben, kérem mindenki jól értse, értéktelenségénél csak a szakembereink értéktelenek, tehát őket nem hívják, se vagy nagyon kevés helyre hívják, és hogy ők ott tudnak lenni, szerintem ez nagyon-nagyon erős tud lenni. Többfajta módon. Egyrészt tényleg egy reputációt jelent egy futballkultúrának, ők magyarok. Tehát van valami ebben az országban. Másrészt ne legyünk szégyenlősek, tehát például egy Dárdai Pálnak, egy Lőv Zsoltnak van, jobban van lárátása a magyar futballban, jobban elérik őket a magyar játékos ügynökök, tehát jobban ismerik a magyar futballistákat, kockázatokat jobban tudnak kezelni. Tehát ha tényleg van olyan tehetség, akit nemzetközi szinten érdemes menedzselni, rajtuk keresztül el lehetne érni. De nem működik ez sem.
Azért Dárdai Pál márkanévnek számít gyakorlatilag Németországban és Magyarországon mindenképpen. Mi kellene az, hogy ez egész Európában így legyen?
Még több Dárdai Pál. Tehát ez az egy fecske nem csinál nyarat, ez létezik a sportközgazdaságtanban is. Tehát kellene az, hogy különféle futballkultúrákban a Dárdai úr és más Dárdai Pálok, Lőv Zsoltok, bizonyítsanak, találjanak helyet maguknak, és azt lehessen mondani, hogy lám-lám, itt van Magyarországon egy olyan szakember kultúra, egy olyan szakember bázis, amit érdemes kipróbálni, mert ugye az a probléma, hogy nem is kapnak lehetőséget a szakembereink és a játékosaink, hogy kipróbálják magukat, miközben csak mondjuk egy ellenpéldát, hogy Gary Neville, aki a Sky Sport egyébként kitűnő szakértője, hip-hop egyszer csak kapott egy állást Valenciában, jól mondom.
Nem volt egy sikeres időszak, ezt tegyük hozzá.
Na most képzelje el, hogy valaki azt mondja, hogy mondjuk Pintér urat nem a másodosztályú felcsút, hanem mondjuk az első osztályú Zaragoza, ha éppen ott, vagy az Atlético Madrid hívja a Simeone úr helyére, mert azt próbáljuk ki. Hát ennyi nincs ilyen.
Mit kellene tenni a magyar klubvezetőknek, hogy a klubfutball legalább néhány helyen az országban sikeresebb legyen? Nézettebb, és gazdaságilag is eredményesebb.
Én sokkal jobb véleménnyel vagyok a magyar futballmenedzsment tudásról, kultúráról, képzettségről, mint általában a közmény. Ez bizonyos helyzeti előnyt is jelent, hiszen én naponta találkozom velük képzések során, a munkám során. Én nem a klubvezetésben látom a problémát, hanem abban látom a problémát, hogy a motivációk hiányoznak arra, valódi motivációk hiányoznak arra, hogy a helyzet megváltozzon. Ez alapvetően a tulajdonosnok problémája és a Magyar Labdarúgó Szövetség problémája. Tehát ez írott malaszt minden, amiről beszélünk. Ha a tulajdonosok tényleg a futballból kellene pénzt csinálni, tehát nem közvetve, tehát nem úgy, hogy beruházásokat kapok a különféle vidéki városokban, hogyha a futball környékén megjelennek, vagy Budapesten nagy beruházásokat, hanem ténylegesen azért, amit pénzt beleteszek, 10 millió, 100 millió, 1 milliárd forintot, annak a minimum a kamatot, tehát legalább azt kéne hozni, amit bankba tartanám, mert ugye nagyobb kockázatról van szó, tehát nagyobb pénzt kéne hoznom, akkor azt gondolom egészen másképp viszonyulnának a dologhoz. Hadd mondjam megint egy másik példát. A Lipcse, ahol ugye Lőv Zsolt és Gulács is magyar érdekeltségen jelen vagyunk, egy nagyon vegyes megítélésű Németországon azzal vádolják a Lipcsét, hogy azt a német kultúrát, hogy focizzunk azért, hogy egy közösséget szórakoztassunk, felváltotta, focizzunk azért, hogy eladjunk egy terméket, csináljunk pénzt. Ugye a Lipcse mögött a Red Bull tulajdonosa áll.
Ez az ön szemében alig ha baj.
Pont ezt akarom mondani, hogy végre valaki a történetben, és ugye hogy változtatja meg a kultúrát? De nálunk senki nem akar semmit eladni. Tehát senki nem akar semmit a futballon keresztül, a futballban eladni, hanem azt gondolja, hogy milyen típusú kapcsolatépítések lehetnek, meg milyen típusú politikai kapcsolatokról lehet szó. Most azt mondod, hogy gyertek ki a néző, gyertek ki paksiak, hetedik kerületűek, az MTK-ra is, tehát nem sorolom, mert egyébként, mert ez folyik egy foci, de ez egyébként nem érdekes, mert nekem vannak jó befektetéseim, üzleti befektetéseim, így nem lehet. Akkor lehet azt mondani, hogy gyertek ki, mert hát akkor elvesztem a Volvómat, és kénytelenek leszek átülni egy kis autóba, mert kevesebb pénzem lesz. Na, azt nem csinálom, tessék kijönni meccsre, akkor megpróbálom rögtön eladni a futballt. Tehát senki sem próbálja eladni a futballt.
Mit mondanak a magyar klubmenedzserek, klubvezetők, amikor ezt felveti nekik? Gondolom, hogy volt néhány ilyen példa az elmúlt időszakban is.
Azt mondják, hogy mondjam a tulajdonosaiknak. Ami részben persze hárítása a problémának, de van, tehát van ilyen típusú... Nézd, a magyar sportot ráterepült a politika. Ennek megvan a maga előnye, az a típus, tehát nem pártpolitikáról beszélek, tehát nem azt mondom, hogy különféle pártok zászlajaival szaladgálnak emberek az országban sportrendezvényeken, ilyen is van, de hát ez mondjuk a elenyésző kisebbség, hanem arról van szó, hogy közpénzekből finanszírozunk a magyar sportot, sajnos a szórakoztatóipari sportot is, és azok a motivációk, amelyek mondjuk egy normális gazdasági életben jelen vannak, például az, hogy egy rádiót működtetni kell bevételekből, stb. Ezt gyakorlatilag teljesen kihaltak a magyar. Nem csak a magyar futballon, a magyar sportból általában felvált. Magyarország majd TAU sport van, akik ezt ismerik, tehát a társasági adó és osztalékadón keresztüli kedvezményekből gyakorlatilag a magyar sport működtetése folyik, és oldódott meg részben, de ebben hosszú távon motivációt nem lehet építeni.
Számít egyébként változásokra 2017-re, ami a TAU-s bevételeket illeti?
Ugye van egyfajta zizegés a rendszerben, mert ugye elvileg lejár a TAU pályázat. Nem ismerjük a részleteket, azt tudjuk, hogy a kormány, az illetékes kormányzatok keményen küzdenek azért, hogy valamilyen típusú formája vagy folytatása legyen. Ugye kis ország vagyunk, a pletykák rengeteg erdejeben veszünk el. Tehát egy részét lehet hallani, hogy a létesítmény problémákat próbáljuk ezen keresztül megoldani. Mindenki feltette a kezét a magyar sportba, hogyha nincs TAU és alatta, ha nem finanszírozza az állam, akkor bedőlnek a sportszervezetek, bedőlnek a sporttevékenységek rendszerei. Ezt nem tudom, hogy így van, biztos, hogy nem így van egyébként, de nyilván egy más összetevője lenne. Csak egy mondattal még, az intézményrendszerben lévő pletykák jól jellemzik azt, hogy majd Magyarországon egy nagyon komoly probléma. Az, hogy az elmúlt években egyébként helyesen, nagyon extenzíven építettük az infrastruktúrát Magyarországon, de az, hogy extenzíven, ennek megvan az a típusú hátrány, akiknek van ilyen típusú gazdaságtörténeti emlékeik erről a dologról, még a vas és acél országáról, tehát, hogy ennek az a típusú szerves fejlődés, hogy fogjuk ezeket üzemeltetni. Nem az, hogy kik használják, ez egy probléma, hanem az, hogy ténylegesen a használók ki tudják-e fizetni. Ebből van-e bevétele magának a szervezetnek. Adott esetben egy önkormányzatnak, ami már sokkal nehezebb probléma, ez eddig nem volt tétel, nem volt számításba véve, és az én tapasztalatom, én hipotézisem az, hogy ez komoly problémát jelent a településeken, ezt érzékelik, helyben érzékelik, gondolom a sportpolitikusok is, és most küzdünk azért, hogy és visszatérünk meg az alapad dologhoz, hogy államilag finanszírozzuk ezeket a megépült létesítmények üzemeltetését.
Hogyha még a TAU-ra visszatérünk egy pillanatra, mekkora problémát okozhat, hogy azért vannak olyan klubok a magyar sportban, most sportágat nem is feltétlenül mondanék, vagy emelnék ki a látványcsapat sportágak közül, amelyeknél vannak olyan egyesületek, amelyek tényleg kifejezetten a TAU-ra építenek. Csúnya szóval ezt akár úgy is mondhatnánk, hogy TAU optimalizált klubok, vagy egyesületek, vagy szakosztályok.
Nagyon csúnyát fogok mondani, de azért 18 évesek is hallhatják, igazuk van. Tehát ha az a szabályozás, hogy pénzt lehet termelni valahonnan, csinálják. Én nem tartom az ő hibájuknak ezt a dolgot, hiszen azban van egy jogi keret, megnézem, hogy azt tudom betölteni, és ebből hogy tudok pénzt keresni. Ha ez a jogi ez a szabályozási környezet afelé terelni a dolgot, hogy ezt a kreativitást ne a közpénzek leszívására, hanem adott esetben tényleg befektetés üzleti típusú célú hasznosítást használja, akkor feltétlenül jóval kevesebben lennének, mert persze kockázatot senki sem szeret, csak kevesen szeretnek vállalni, de más lenne a magatartás. Ezt a típusú magatartás, mint ami kialakul, hogy is mondjam, természetes hozadéka. Hát most egyébként a szocialista embertípusra vagyunk utalva, hogy hát csak akkor csinálj, vagy kér TAU-t, ha tényleg arra használod ezt a típusot. És azt van, akinek ez a szocialista embertípusú megvan, van, akiben meg nincs meg.
A kormány egyébként az elmúlt bő egy héten, amennyire a magyar közlönyben is lehetett olvasni, és a híradásokban több 10 milliárd forintot osztott szét a magyar sportban. Ki és mi dönthet ezeknek az elosztásáról, és mennyire hasznosulnak ezek az utolsó pillanatban a naptári év végén kifizetett pénzek?
Hát ezt politológustól kell megkérdezni, mert ezek nem sportgazdasági döntések. Amennyire a nemzeti együttműködés rendszerét ismerjük, hát ugye maga a kormány, és elsősorban a rendkívül involvált a kormányfő az, aki ezek mögött áll. Erről több nyilatkozatában tett is utalást, hogy ez a típusú sportfejlesztés, hogy Magyarországon folyik az ő személyes elkötelezettsége, adott esetben, mondta ezt 2013-14 környékén, a saját frakciójával szemben is érvényesíti ezeket a dolgokat, mert ő lát benne valamit. Egyébként lehet sok olyan típusú racionális érvet is mondani, hogy miért fontos a kultúrának ez az ága fejlesztése. Én magam is több érvet tudnék mondani, de pont az, amire maga is céloz, ennek a formái, ahogy ezt a sportfejlesztés végbe megy, különösen ez az ad hoc jellegű döntések is, ennek azok a típusú környezet, ami nagyon nehéz nem észrevenni egy idő után, hogy van tendencia abban, hogy politikailag erős emberek állnak egy-egy projekt mögött, azok a projektek úgy tűnik, hogy nagyobb valószínűséggel jutnak nagyobb erőforrásokhoz, mint ahol, ami mögött nincsen ilyen típusú politikai potentát. Hát ez erősen befolyásolja és torzítja a működést.
Azt is látjuk, hogy a kiemelt hazai világeseményekre is meglehetősen sok forrás jut. Most a vizes VB-t tegyük is félre, mert az egy külön kategória, de például a friss kormányrendelet szerint a 17-es cselgáns VB-re több mint 1,4, a 18-as birkózó VB megrendezésére pedig 2 milliárd forintot csoportosított át a kormány. Ezek a rendezvények nem lehetnek veszteségesek gyakorlatilag a normál pénzforgalmi szemléletben, de ugye a magyar állam adja rá a pénzt.
Amikor, tehát is mondjam, az, hogy a nagy rendezvényekben érdemes pénzt tenni, ez már a 90-es évek közepén felmerült, akkor még OTSH-nak hívták, Rendszert Gallo Brezsőjék hozták létre az első ilyen alapot. Amikor 98-ban megalakult az Ifjúsági és Sportminisztérium, ahol én dolgoztam helyettes államtitkárként, tudatosan vállaltuk és erősítettük, rendkívül jelentős összeggel emeltük meg ennek a állami támogatási keretét. Egyszerűen azért, mert tényleg a sportturizmus fejlődésén, ebben megint van vállalkozás fejlődés, nem csak sport, hanem tényleg egy adott lokális környezetben gazdaságélénkítés. Tehát megvannak azok a hatásai, amit érdemes ebbe fektetni. Ezek az árfolyamok, amiket most hallok, ezek persze egészen más, tehát 2 milliárd összesen nem volt mondjuk egy adott évben a teljes létesítő, vagy a teljes kiemelt nemzetközi versenyek támogatása. Most, hogy 15 év alatt ennyit inflálódott a rendszer, azt nem tudom, de ezek a támogatások rendkívül eltúlzónak tűnnek számomra, de mondom, fenntartom a tévedés kockázatát, és lehet, hogy a 2 milliárd még kevés is, és 4,5 milliárdot kéne adni egy rendezvényre.
Mennyire lehet nehéz piaci szponzorokat találni olyan sportágakban, amelyekben nem feltétlenül a magyar sikerekről szóltak az elmúlt évek? Ugye ilyen lehet a birkózás, nem mondom, hogy az elmúlt években semmilyen magyar siker nem volt, de az olimpián ez a sportág nem tudott érmet hozni, és ugyanez igaz a cselgáncsra is, a korábbi években voltak eredmények. Most a riói olimpián szintén voltak szép helyezések, de érem nem jött össze.
Már nem csak ezekben a sportágokban, hanem a teljes magyar sportban rendkívül nehéz piaci alapon, üzleti alapon szponzort szerezni. Tehát ez az általános tapasztalat és vélemény, hogy a szponzorpiac meghalt Magyarországon. Most az üzleti szponzorálásról beszélek természetesen.
Bár nyilván vannak kivételek, majd cégnév említése nélkül néhány modellről beszélünk.
Persze, hát minden ilyen kijelentés sztohasztikus, tehát valamekkora valószínűséggel szól, de azért kíváncsi leszek majd ezekre a modellekre, amiről beszélgetünk. Nagyon kevés olyan tényleg értékes dolog van, ami önmagában áll meg. Ráadásul van egy, megint visszatérünk a TAO problémára, a vállalati magatartásokat is befolyásolja, mert ők azt mondják, nagyon sok vállalati döntéshozó mondja azt, hogy azáltal, hogy ő a társasági adójának egy részéről rendelkezett, és valamilyen sportszervezethez juttatta, ő az idézőjelben a sport iránti felelősséget, társadalmi felelősségét letudta. Ami persze megint jellemzi azt a problémát, hogy, és egyébként innen itt vált igazából a király mesztelenné, hogy azt a típusú tankönyvi dolgot, hogy Kovács elvtárs. Hát ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy a maga termékét megismertetjük, üzeneteket juttatunk el a fogyasztókhoz, azt mondja, Dénes elvtárs, engem ez nem érdekel. Mert én másképp juttatom el ezeket az üzeneteket, a sport nekem nem alkalmas, tehát ezt üzeni most tök mindegy, hogy mondja-e vagy nem, nekem már nem alkalmas eszköz, akkor inkább a kultúrán keresztül, ha már ilyen típusú nem fő irányban tartozó reklámeszközöket használok, és ez felveti a sportgazdaságunknak alap problémáit újra és újra, hogy kevés valóban az a termék, amely önmagában piacképes, kicsi az ország mérete, nagyon kevés olyan típusú valódi üzenet juttatható el a sporton keresztül, de ezt tudtuk, korábban is tudtuk, csak a TAO-val, mondom ezt a vállalati oldalról is, idézőjelben megszabadultak ettől a kényszertől, hogy szponzoráljanak.
Milyen változásokat javasolna?
Érdekes, azt nem javaslom, hogy kevesebb állami pénzt a rendszerbe, de én azt gondolom, hogy most már tényleg olyan több, tényleg, az én korábbi tapasztalatom több száz milliárdok folynak be a dolog, amit nem tud felszívni a rendszer hatékonyan. Tehát azt is tudom akar mondani, hogy akár összegszerűen is, időben szétosztva, jobban előkészített projektekben folyassuk be a közpénzeket. Ha sokkal inkább amellett vagyok, hogy ezek a pénzek maradjanak az állami döntés körben és felhasználási körben, tehát ne ezt decentralizáljuk, tehát ebben a TAO-val erről már beszélgettünk, tehát civil szféra, állami szféra és a vállalati üzleti szféra egy sajátos kombójáról van szó, ami sajnos nem egymást erősíti, hanem inkább egymást gyengíti, és tegyünk egyértelmű társadalmi prioritásokat nyilvánossá, és próbáljunk következetesen végigvinni azt, hogy tulajdonképpen mi is az állam szerepe ebben. Az én filozófiám, az én megközelítésemhez az áll a közel, hogyha egy alapvetően a szabadidősport létesítmény fejlesztését támogatná az állam, tehát ezt a pénzt fel tudja szívni a sport, amit az állam erre rász, vagy a központi költségvetés rászán. Tehát például legyenek úszodák, mindenki számára elérhető úszodák. Legyenek mindenki számára elérhető sportolási helyek, akár szabad téri helyek, akár zárt terek a rendszerben. Én lelkes híve vagyok, bár magam nem tudok korcsolyázni a jégpályáknak is, tehát teremtsük meg a szabadidősportolási lehetőség, de ez valódi szabadidősportolási lehetőség, nem az, hogy építünk egy jégpályát, vagy műkorcsolyázókat teszünk bele, meg egy jégkorong csapatot, és a szabadidős korcsolyázásra hajnali 2-től 4-ig van. Tehát ebbe megint ne rúgnyaltunk egy pofont a kakinak, mert nem erről beszélünk. Meg amikor a gyereksportról beszélünk, az nem utánpótlás nevelés. Nem azért sportoltatjuk a gyerekeinket, hogy megtaláljuk azt az egy-két gyereket, akivel esetleg valamilyen eredményt tudunk érni. Azért sportoltatjuk a gyerekeinket, hogy egészségesek, szórakozzanak, hogy élvezzék az életet, és maradjanak ebbe az országban, ne meneküljenek el.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt az Inforádióban. Dénes Ferenc sportközgazdásza, korábbi sportért felelős helyettes államtitkárral. Tartsanak továbbra is velünk!